17-én az első fejezetéből fogjuk a 8. verset olvasni. Akkor halljátok, hogy jó. Mindesetre így
és hogy a fontos hallgatók hallják el. Hogy a hallgatók hallják el, de erről.
Most mindegy, tanulva a felünkre. Vagy?
Most így, itt van a
mikrofon. Hát hallani nem meg.
Hát hallani.
Halló, melyik valaki? Szerintem ezt hallani. Ha előttem van, akkor nem láttam a kegyet. Még soha se sikerült a mikrofonon keresztül látni a kegyet, többször próbáltam. Ehhez még gyúrnom kell. Oké. Jayakali Kshatrasya
Jayakali Kshatrasya
Jayakali Kshatrasya
Jayakali Kshatrasya
Devashindra Jasosuran
Devashindra Jasosuran
Devashindra Jasosuran
Devashindra Jasosuran
Tamaso Yaksha Rakshamsi
Tamaso Yaksha Rakshamsi
Tamaso Yaksha Rakshamsi
Tamaso Yaksha Rakshamsi
Tatkalam Guno Bhaja
Tatkalam Guno Bhaja
Tatkalam Guno Bhaja
Tatkalam Guno Bhaja
Jayakari Tusatvasya
Jayakari Tusatvasya
Deva Shindra Jasosuran
Deva Shindra Jasosuran
Tamaso Yaksha Rakshamsi
Tamaso Yaksha Rakshamsi
Tatkalam Guno Bhajat
Tatkalam Guno Bhajat Jayakari Tusatvasya
Jayakari Tusatvasya
Deva Shindra Jasosuran
Deva Shindra Jasosuran
Tamaso Yaksha Rakshamsi
Tamaso Yaksha Rakshamsi
Tatkala Nugunai Bhajat
Tatkala Nugunai Bhajat
Jayakali Tusatvasya
Jayakali Tusatvasya
Deva Rishi Rajasosuran
Tamaso Yaksha Rakshamsi Tamaso Yaksha Rakshamsi Amikor a jóság kötőerő kerül fölénybe, ez a kötőerő, amellyel a legfelsőbb úrítatja át és tölti fel őket, a bölcsek és a félistenek virágzását segíti. Amikor a szenvedély kötőereje az uralkodó, a démonok virágkora köszön be, és amikor a tudatlanság válik szembetűnővé, a jakság és a rákszaság élik boldogan világokat. Az Istenség legfelsőbb személyisége jelen van mindenki szívében, és segíti a szatvaguna, a rajoguna és a tamoguna visszahatásait. Légy szíves, és mit érdek utánam. Amikor a jóság kötőerő kerül fölénybe,
amikor a jóság
ez a kötőerő, amelyel a legfelsőbb úrítatja át, és tölti el őket, a bölcsek és a félistenek virágzását segíti. Amikor a szenvedély kötőereje az uralkodó, a démonok virágkora köszönve,
és amikor a tudatlanság válik szembetűnővé,
a jagság és a rákszaszák élik boldogan világukat. Az Istenség legfelsőbb személyisége jelen van mindenki szívében. És segíti a szatvaguna és a tamoguna visszahatásait. Srila Prabhupada magyarázata. Az Istenség legfelsőbb személyisége senki iránt sem elfogult. A feltételekhez kötött lélekre az anyagi természet különféle kötőerői hatnak, és az anyagi természet mögött az Istenség legfelsőbb személyisége áll. A szatvaguna, a rajoguna és a tamoguna hatása alatt elért győzelem vagy vereség azonban a kötőerők okozta visszahatásnak és nem a legfelsőbb úr részrehajlásának köszönhető. Svatvádajó nasandíjsé jatracsa prákritáguná sasutha szarvasuthéja pumán ágya prasídata hládini szandini szambit tvai éká szarvasamskitó hláda tápakari visrá tvai nő kunalajjité. A Bhagavata Sandarbhai kijelentése szerint, amiatt, hogy a legfelsőbb úr mindig transzcendentálisan az anyagi kötőerők fölött áll, e kötőerők sohasem lehetnek hatással rá. Ez jellemzi az élőlényt is, de mivel őt az anyagi természet feltételekhez kötött lélekként, még az úr gyönyör energiája és gyötrelmet okozva nyilvánul meg benne. Ha a feltételekhez kötött léleknek az anyagi világban élvezetben van része, az szenvedések sora követi. Láttuk például, hogy a rajoguna és a tamoguna hatása alatt vívott két hatalmas világháborúban valójában mindkét fél vesztes volt. A németek hadat üzentek az angoloknak, hogy elpusztítsák őket, ám a vége az lett, hogy mindkét sereg elpusztult. Noha a szövetséges hatalmak látszólag győzelmet arattak, legalábbis hivatalosan, valójában senki sem nyert. Ezért azt a következtetést kell levonnunk, hogy a Istenség legfelsőbb személyisége senkivel semben sem részrehajló. Mindenki az anyagi természet különféle kötőerőinek hatása alatt cselekszik, és amikor a különféle kötőerők uralkodóvá válnak, hatásuk alatt hol a félistenek, hol pedig a démonok tűnnek győztesnek. Mindenki a kötőerők irányítása alatt végrehajtott tettei gyümölcsét élvezi. Ezt a Bhagavad Gita is megerősíti. Szarvad vár és idég és mind, prakása upazsája tél. Gánam jadátadávid gyár, vivritham szatvamit juta. Lóba pravritti ráramba, karmánám asamam sprihám, rajas kétáni zsájanté, divitté paratarsapa. A prakásó pravittiscsa, pramádó móha évacsa, tamos kétáni zsájanté, vivrithé kurunandana. A jóság kötőereinek megnyilvánulásait akkor tapasztaljuk, amikor a test minden kapuját tudásra hívja be. Ó, bárhaták vezére, ha a szenvedély minősége van növekvőben, akkor erős ragaszkodás, gyümölcsöző cselekedetek, fáradhatatlan törekvés, valamint fékezhetetlen vágy és sóvárgás alakul ki. Ó, Kunti fia! A tudatlanság kötőereinek erősödésével sötétség, tétlenség, őrület és illúzió nyilvánul meg. Az Istenség legfelsőbb személyisége, aki mindenki szívében jelen van, csupán a különféle tettek eredményeit adja meg, s mentes a részrehajlástól. Ő felügyel a győzelemre és a vereségre, de egyikben sincs része. Az anyagi természet különféle kötőerői nem mind egyszerre működnek. A kötőerő kölcsönhatásai pontosan olyanok, mint az évszakok váltakozása. Néha a rajoguna, néha a tamoguna, néha pedig a szattaguna hatása erősödik. A félisteneket általában a szatva guna hitetje át, ezért amikor a démonokkal harcolnak, ők aratnak győzelmet, mert a szatva guna tulajdonságai az uralkodóak. Ez azonban nem a legfelsőbb úr részrehajlása. Amikor a jóság kötőerője kerül fölénybe, ez a kötőerő, amelyel a legfelsőbb úr itatja át és tölti fel őket, a bölcsek és a félistenek virágzását segíti. Amikor a szenvedély kötőereje az uralkodó, a démonok virággal köszön be, és amikor a tudatlanság válik szembetűnővé, a jakság és a rákszaszák elég boldogan világokat. Az Istenség legfelsőbb személyisége jelen van mindenki szívében, és segíti a szatvaguna, a rajoguna és a tamoguna visszahatásait. Érvelést olvashatunk amellett, az állítás mellett, hogy a legfelsőbb úr élen részrehajló. És ebben a versben azt olvashatjuk, hogy a legfelsőbb úr minden kötőerőnek megadja az eredményét. Ugye úgy adotta meg ezt az anyagi világot, hogy három kötőerő működteti az egész teremtés, Sattva, Rajas, Tamaniti, Guna, Prakriti, Sambhava. A jóság, a szenvedély és a tudatlanság, és ez a vers arról beszél, hogy milyen eredményt élvezhetnek azok, akik a különböző kötőerőknek a fogságában élnek, és mikor kiérzi magát jól ebben az anyagi világban, melyik kötőerő az, ami a szenteknek, a brámanáknak kedvez, ami a félisteneknek kedvez, milyen kötőerő az, ami a démonoknak kedvez, és milyen kötőerő az, ami a jaksáknak és a különféle tudatlanságban lévő élőlényeknek fog kedvezni. Szóval nem a legfelsőbb úr kényszeríti bele az élőlényeket abba, hogy a kötőerők hatás alatt legyenek, hanem mindenki saját maga választja meg a tetteivel azt a kötőerőt, ami hatni fog rá. Szóval amikor valaki úgy cselekszik, hogy az a cselekedet a szenvedély kötőerejében legyen, akkor ő megválasztotta, hogy milyen hatások fogják érni, és ezeknek a hatásoknak az ő tetteinek mi lesz a következménye a későbbiekben. Ugye a Bhagavad Gita úgy határozza meg a karmát, hogy ez az anyagi testek fejlődését szolgáló cselekedeteket jelenti. Szóval, hogyha valaki milyen kötőerejében fog megszületni, szenvedélyben, jóságban vagy tudatlanságban, az a karmájának, az az előző cselekedeteinek a függvénye, és a legfelsőbb úr, ő nem szól bele, sőt, ő mindig lehetőséget ad arra, hogy az ember javítson a karmáján, és egy magasabb kötőerőben kerüljön, olyan kötőerőben, amiben jobb lehetősége van arra, hogy zavartalan legyen az élete, ugye? Van egy olyan része az univerzumnak, amit nem érint a részleges pusztulás. Amikor minden más elpusztul ebben a világban, akkor azok a bolygók, azok háborítatlanak maradnak. Szóval mindenkinek megvan a lehetősége, hogy fölemelkedjen ezekre a bolygókra, és mindenkinek megvan arra is a lehetősége, hogy elhagyja az anyagi világot, és egy olyan helyre kerüljön, ahol a kötőerőknek egyáltalán nincsen hatása. És a szentírásokon keresztül a legfelsőbb úr erre egyaránt lehetőséget biztosít mindenkinek, és hogyha valami akadályozza az embert ennek az elérésében, az csak a saját korábbi cselekedeteinek köszönhető, nem pedig a legfelsőbb úr részrehajlásának. Szóval több módon érthetjük azt meg, hogy a legfelsőbb úr az nem részrehajló. Az egyik módja ennek, annak a megértése, hogy hogyan működik az anyagi világ, hogyan működtetik a kötőerők az anyagi világot, és hogyan kerülünk a kötőerők hatása alá. A Bhagavad Gita 14. fejezetében Krishna azt mondja Arjunának, hogy most egy olyan tudást, még az eddigieknél is magasabb rendű tudást adok neked át, ugye azt mondja, hogy... Ismét kinyilatkoztatom előtted ezt a legfelső bölcsességet, a legmagasabb tudományt, amelyet megismerve a bölcsek mind elérték a legmagasabb rendű tökéletességet. Az előző fejezetben Krishna a Prakritiről beszélt. Legalábbis a része volt, ugye a természet, az élvező, tudat, Prakriti, Purusa, Kshetra, ezekről a dolgokról volt szó az előző fejezetben. És itt most Krishna részletesebben beszél a Prakritiről, arról, hogy hogyan működik a Prakriti, azt mondja, Guna Prakriti Sambhava. A Prakritinek három része van, a jóság, a szenvedély és a tudatlanság, és hogyha valaki ki akar kerülni a Prakritinek a hatása alól, akkor tudnia kell, hogy hogyan működik. Ugye ezt mondja az Isopani Sát, hogy vigyem, csak vigyem, csak ösztöbb, védúk, vajon, szóval. Az embernek kell ismerni a tudást, és kell ismerni a tudatlanságot is. Szóval a Bhagavad Gita azt mondja, a Mahatmának tumán párta, daivi prakriti másik rá. A Mahatmák, ők az isteni prakritinek a védelme alatt állnak, míg azok, akik nem érték el a Mahatmá szintet, ők pedig az anyagi prakritinek, ennek a triguna prakritinek a hatása alatt állnak, és szenvedniük kell, hogyha ez a prakriti úgy befolyásolja őket, hogy szenvedésben legyen részük. Úgyhogy mindenkire egyaránt érvényes a bármilyen kötőben legyen, ha valaki a szenvedés és a boldogság az ott lesz. Ugye itt azt mondja ez a vers, hogy amikor a tudatlanság kötőereje uralkodik, akkor az olyan alacsonyabb rendű lények, mint a jakság uralkodnak. De tudjuk azt, hogy a tudatlanság kötőereje az elejétől a végéig szenvedésből áll, és illúzióból áll. Szóval itt nem létezhet csak illuzórikus boldogság. Szóval úgy néz ki, mintha különféle eredményeket kapnának az élőlények, és úgy néz ki, mintha amikor a tudatlanság kötőereje erőlködik, akkor a jóságban lévő lények szenvednének, és a tudatlanságban lévő lények virágoznának. De a jóság kötőerének a hatása alatt is kell, hogy az ember valamiféle boldogságot érezzen, és kell, hogy valamiféle boldogtalanságot is, mert magának a jóságnak a hatása az a boldogság, de hogyha valaki a jóság kötőerének a hatása alatt él egy olyan környezetben, ahol mindenki más a tudatlanság kötőerének a hatása alatt van, akkor hát a társaságát nem fogja nagyon érteni. És ugyanúgy, hogy bár a jóság kötőerejének az uralkodása idején a nagy bölcsök, a félistenek érzik jól magukat, ugyanakkor a jóságnak van egy tisztító hatása mindenkire, még azokra is, akik a tudatlanság kötőerejében élnek. Szóval látszólag a tudatlanság kötőerejében élők, azok szenvednek, ugyanakkor amikor a rend uralkodik, ugye, hogyha valaki egy gyilkosságot követ el, és halálbüntetés lesz a büntetése, akkor a büntetés folytán meg fog szabadulni a vétkének a következményeitől, és nem kell neki is majd ilyen módon elpusztulnia a következő életében. Szóval úgy néz ki, mintha az, aki a tudatlanságnak a tötő erejében van, most csak szenvedne, de igazából azáltal, hogy olyan elvek uralkodnak fölötte, amik magasabb kötőerőben vannak, azáltal ő mégis egy csomó szenvedéstől mentesül. Szóval úgy működik az anyagi világ, hogy bármilyen kötőben él valaki, bizonyos fokú boldogságban és bizonyos fajta szenvedésben lesz része. És hogy néha úgy tűnik, hogy egyik vagy másik kötőerő rabjainak volna talán jobb az élet, de a másik oldalról ennek biztos lesz egy negatív oldala. Az anyagi világban biztos, hogy meg kell fizetni mindennek az árát. A boldogságnak is és a boldogtalanságnak is meg kell fizetni az árát. Ugye a boldogtalanságnak az ára ebben az esetben, vagy a jutalma, illetve a boldogtalanság az ára a későbbi boldogságnak, és a boldogságnak az ára pedig a későbbi szenvedés lesz az anyagi világban. Ez mindig így folytatódik, és Bhagavad Gita azt mondja, hogy ezek a kötőerők, ezek mindig versengenek egymással. Sohasem lesz vége a kötőerők versengésének, és ez azt jelenti, hogy nincs biztos pozíciója senkinek ebben az anyagi világban. Szóval igazából az embernek azon kellene dolgoznia, hogy kiszabaduljon a kötőerőknek a hatásáról. Bármilyen kötőerő van rá hatással, az veszélybe fogja őt sodorni. Mert az lesz a következménye, hogy ki fog mozdulni abból a helyzetből, el fogja veszíteni azt a kötőerőt. Még hogyha az ember úgy is gondolkodik, hogy az én céljaimnak a megvalósításához bizonyos kötőerő hasznos, és meghívja azt a kötőerőt, gyakorolja annak a kötőerőnek a tulajdonságait, és kifejleszti azokat a tulajdonságokat, amik egy kötőerőre jellemzőek, biztos, hogy nem fog megmaradni ebben a kötőerőben. Srila Prabhupada arról beszél a 14. fejezetnek a magyarázatában, a Bhagavad Gita-ban, hogy a Bhagavad Gita-ban Krishna elmondja azt, hogy mik azok a kötőerők, hogyan kötik le az élőlényt, és azt is elmondja, hogy hogyan segítik felszabaduláshoz a kötőerők az élőlényt. Úgyhogy amikor a kötőerőknek a hatásáról, természetéről hallunk, akkor ez nem csak így a riogatása a lelkeknek, hogy mindenképpen megesznek, mindenképpen valami bajod lesz, hanem ez egy segítség is, hogy hogyan tudunk felszabadulni az anyagi természetnek a hatása alól. Úgyhogy mindenkinek használnia kell ezt a segítséget. Krishna nem részrehajló. Ugye mindenki megkapja a cselekedeteinek a gyümölcsét, attól függően, hogy milyen kötőerő hatás alatt van. De ez a gyümölcs mindig férges. Szóval lehet, hogy ilyen színű féreg van benne, lehet, hogy olyan színű féreg van benne, de mindig férges ez a gyümölcs. És Krishna azt is megmondja, amikor a kötőerőkről tanít, hogy hogyan lehet a kötőerők segítségével, a kötőerőkről szóló tudomány segítségével kiszabadulni ebből az anyagi világból. És ezt mindenkinek nevetje ezt a lehetőséget. És az Úr Chaitanya pedig különösképpen megadta, ugye azt mondja a Chaitanya Charitamrita, Sajjana, Durjana, Pangu, Jada, Antagana, Prema Vanyaya, Rubhaya, Jagatira Jana. Mindegy, hogy valaki Sajjana, valaki egy szent ember, vagy Durjana, vagy gonosztevő. Pangu, hogy is van, Sajjana, Durjana, Pangu, mi a következő? Tehát nyomorék, vagy bolond, vagy a társadalomnak a legalja, Prema Vanyaya, Rubhaya, Jagatira Jana. Az Úr Chaitanya Mahaprabhu mindenkinek elhozta a Krishna iránti szeretetet. Szóval nem nézi azt, hogy ki milyen képességekkel rendelkezik, ki mekkora az ember, vagy ki mekkora szent, mindenkinek egyformán adja. Ezért ez a legnagyobb, a legjobb lehetőség, hogy az ember most kiszabaduljon a kötőerőknek a hatása alól, és hogyha azt kell mondanunk, hogy Krishna részrehajló, ha valaki részrehajtó, akkor az Úr Chaitanya, de nem úgy részrehajtó, hogy egyik embert vagy másik embert jobban előnyben részesíti. Ilyen szempontból az Úr Chaitanya egyáltalán nem részrehajtó. Ugye Jagát és Madáj megtisztította. Azt mondják, hogy Jagát és Madáj nem volt olyan bűn, amit nem követett el ezerszer. Szóval ebből a szempontból az Úr Chaitanya nem részrehajtó. Abból a szempontból részrehajtó, hogy amikor ő eljön, akkor mindenki mehet vele vissza a lelki világba. Akkor mindenkinek megadja ezt a lehetőséget, és nem kell hozzá, nincsen semmilyen kritérium. Amikor Krishna azt mondja, hogy moksa is jár, mi másocsa, akkor előtte azt mondja, szarvan parant, szarvadalmán paritja zsa, Mám ékam saranam raja. Akkor szabadítalak meg, és akkor nem kell félned, hogyha meghódolsz előttem, minden más dolgot feladsz, és kizárólag előttem hódolsz meg. Szóval az Úr Csitanya nem mondott ilyet, ezért Rupa Goszvámi azt mondja, na Moma Havadányája Krisna Tima Padájáté. Te vagy a legnagyobb, legnemesebb inkarnációja, a legnagyobb lelkű inkarnációja, a legfelsőbb Úrnak. Mert a Krisna Prémát adod anélkül, hogy bármit is térnél érte, anélkül, hogy bármilyen előfeltétele lenne, anélkül, hogy bármit is teljesítenie kéne az embernek. Szóval az Úr Csitanya csak jön és osztja Pangujjada Anthagana mindenkinek, a nyomorékoknak, a bolondoknak, a gonosztevőknek, mindenkinek osztja ezt a Krisna Prémát, a Krisna iránti szeretetet. Szóval ezért mindenkinek ezt komolyan kell venni, és így amikor a rátaját rám szokták dobálni az édességet a szekérből, akkor mindenki nyitózkodik, és mindenki próbálja elkapni a ladot, vagy ami itt elrepül. Szóval ugyanúgy az Úr Csitanya mindig dobálja ezeket a dolgokat, és mindig ugrálni kell, és próbálni elkapni, és meg kell próbálni megelőzni másokat. Persze igazából az Úr Csitanya valahogy úgy osztja, hogy mindenki egyformát tud kapni, hogyha mindenki egyszerre ugrál, akkor mindenki fog kapni, és nem lehet elhatolni másoknak az óra elő. Sőt, az Úr Csitanya akkor adja nekünk, hogyha mi másoknak adjuk. Minél többet ad belőle az ember másoknak, annál több lesz neki. És ez a misztériuma a Krisna tudat mozgalmának, ez az, amit nem lehet megérteni, ez acsintja, ugye ez Krisnának az acsintja saktia, az az energiája, amit feltételkezhetett el, mivel az ember nem tud megérteni, de ha nem is tudjuk megérteni, legalább ugye, hogyha valaki nem tudja, hogy miért ilyen finom az a torta, általában nem sokat kétségbe esni, és akkor addig bőtölni, amíg meg nem értél, mitől lett ilyen finom az a torta, hanem megeszik. És lehet, hogy utána még van erre egy gondolkodni, minden nagy jó lakottságban, akkor gondolkozik rajta, hogy hű, mitől lett az ilyen finom. De nem fogja elküldeni valahol a laborba, vagy mondják meg neki, hogy ilyen. És amíg meg nem vizsgálták, és biztos benne, hogy nem kell még egy minta az analizáláshoz, addig nem jó hozzá, hogy erre csak semmi baj legyen. Szóval ilyet még nem láttam, és nem hiszem, hogy ilyen történt volna valahogy is a történelemben. Szóval nem kell sokat gondolkodnunk ahhoz, hogy elfogadjuk az Úr Csitanyának a kegyét, hanem egyszerűen csak el kell fogadni, és akkor minden nagyon egyszerű lesz. Jó, van-e valakinek valami kérdése hozzáfűzni valója?
Jó, Silla Prabhupád így áll.